Testvérek, hadd mutassam be a közösségnek Vörös Éva lelki pásztor testvérünket. Először van közöttünk, de még nem szolgálnak közöttünk.
Itt nem szolgálnak közöttünk.
Hát járt még gyalogban, persze nem is egyszer, de meghívtuk, mert hogy a témát, ami reárul most, özvegység, magány, egyedül lét, ezt már 2 éve kérték többen is itt a közösségben, amikor morzsaszedés volt, de a fő igénylője, az éppen most nincs itt, Diószegi Anuska néni, aki ugyan feliratkozott erre az alkalomra, de hát tegnap nagy színházi előadás volt, és ott kellett lennie, és akkor emiatt átiratkozott. 2 hét múlva fog jönni, de ez a téma most már akkor nem fog elhangzani, de mindegy, majd továbbítjuk a morzsákat neki is, de hát ilyen-olyan formában mindnyájan érintettek vagyunk ebben a témában, és még annyit mondok el, hogy Vörös Éva Magyarországról jött át ide hozzánk Erdélybe szolgálni, és jelenleg a Tóközi gyülekezetben működő új idős gondozó otthon, vagy régi új, mind a kettőnek a leggondozó lelkipásztora vagy, ugye?
Igen. Igen.
Jó, így tudom, hogy mutassam be helyesen. De mi már rég ismerik egymást, és egy közösségbe járunk, havonta együtt gyötrődünk az Úr szín előtt imádságra. Jó, át is adom a szót akkor.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Alternatív életvezetési minta az egyedüllét. Egy kicsit first hand experience is, ahogy mondják angolul, vagyis hogy saját élmény, hiszen nem mentem férhez én sem, egyedül élek. Talán ismerős ez a kis történet, az oroszlán megszólította az őzet. Ma te vagy az étlapomon. Lehetséges lenne, hogy előbb hazamenjek és elbúcsúzzak a családomtól? Lehetséges, felelte az oroszlán. Másnap a rókám volt a sor. Lehetséges, hogy előbb elintézzek még egy pár üzleti ügyet? Lehetséges, felelte az oroszlán. Nyuszika, ma te vagy az étlapomon, szólt a harmadik nap az állatok királya. És nem lehetne engem törölni onnan? Lehetséges, felelte az oroszlán. Azt mondják, hogy aki egyedül él, annak annyi. Vajon tényleg nincs menekvés a savanyú szőlő világából? Az tényleg megeszi, bedarálja a boldogtalanság az oroszlán? Egészségügyi ténymegállapítás, valódi érzelmi kapcsolatokat nélkülöző egyedüllét rosszabb hatással van a szervezetre, mint napi 15 szál cigaretta. Olyan szépen mondja Füle Lajos a költő, aki maga körül forog, előbb-utóbb csak tántorog, önzésének nagy az ára, beleszédül önmagába. A nagy kérdés az, hogy hogyan lehet kikerülni azt, hogy beleszédüljünk önmagunkba. Vajon nem lehetnénk mi olyan nyuszikák, akik mégis lekerülnek a boldogtalanság túlerő étlapjáról, és átkerülnek a mégis boldogok, a mégis teljes életet élők közé. Mielőtt belemélyednénk a témába, szeretnék egy félreértést tisztázni. Az egyedüllét az nem egyenlő a magánnyal, viszont aki párkapcsolatban él, az is érezheti magát magányosnak. Gyökösi Endre mondta nagyon szépen, hogy mindenkinek vannak megfelezhetetlen órái, megfelezhetetlen harcai, amit a legszeretőbb közegben is egyedül kell megvívni. És ezekhez a megfelezhetetlen órákhoz, hogy ezt bírjuk, ehhez edzeni kell. Mert az egy tény, hogy kézen fogva senkivel sem ballakhatunk át a halál kapuján. Csak egyedül. Ha adatik ahhoz társ, az bizonyosan transzcendens társ, hitem szerint a mi Úrunk Jézus Krisztus, ő jön el értünk, és ő az, aki kézen fog. De ezt egy iszonyú egyedüllét előzi meg. A nagy kérdés, hogy mi van a megfelezhető órákkal annak az életében, akinek nincsen hivatalos társa, kivel felezi azt meg. Az egyik teológus szerint, idézem, két fontos tényező szükséges, hogy harmonikus legyen az ember élete. Az egyik a cél, a másik a társ, aki segít ennek a célnak a megvalósításában. Létezik olyan is, hogy társ van, és olyan jó a társammal együtt lenni, hogy nem is érdekel már a cél. Társam van, de célom nincs. De az is rossz, hogy valaki annyira a célnak megszállottja, hogy valójában nem dolgozik azon, hogy legyen mellette valamilyen társ. A mai világban, ahol az embereknek nagyon nagy probléma az, hogy értelmet találjanak az életükben, olyan igazi célt, ami nem a pénzkeresés, hanem amit úgy hívnak, hogy küldetés, amit kivétel nélkül Isten mindenkinek adott, mert hitem szerint a küldetését futja az az idős ember, aki már soha többé nem fog tudni kikelni az ágyából. Ott is még a küldetés végső célhoz érkeztetése történik. Tehát ahol nincsen cél, ott iszonyúan, abnormálisan megnő a társ jelentősége, be tudja tölteni a látóhatárt, és olyan terheket, olyan vágyakat rakunk a társra, amiben szükségszerűen a kapcsolat is belerokkan. Tehát cél és társ. A nagy kérdés az, hogy mit kezdjen ezzel az élet alapkövetelményével az, akinek nem adatott társ, vagy adatott társ, de hát tudjuk, hogy az mindig csak egy időre szóló mandátum, a feleségélétel, az anyáválétel. Tehát akitől elvétetett, vagy meghalt, vagy elvált. Most nézzük egy kicsit a statisztikákat, hogy az egyedüllét hogy is néz ki a szociológia világában. Magyarországon 10 emberből 3 él egy személyes háztartásban. Ez a szám Németországban magasabb, 10 emberből 5 él egy személyes háztartásban. Németországban az emberek fele szingli. Ezek közé persze nem csak a szinglik tartoznak, akik tudatosan választják az egyedüllétet, hanem az özvegyek és elváltak is. Igazából, ha az egyházban nem történt meg a felmérés, de én úgy gondolom, hogy az egyházban Magyarországon ez a szám még magasabb, nem csak minden, nem csak 10 emberből 3, hanem még többen vannak az egyházban az egyedül lévők. Érdekes, hogy a felmérések szerint a nagyvárosokban élő diplomás szingli férfiak száma még magasabb is, mint a nőké. És nem tudom, hallották-e azt, hogy van úgynevezett szingli világnap, az egyedül lévők, élők világnapja, ez november 11-e. Amikor ennek a témának a tárgyalásába belekezdünk, akkor ez kulturális, politikai és teológiai ütközetek szintere. Ugye politikailag az agresszív feminizmus az sokkal inkább a baloldali liberális pártok szekerét tolja, semhogy valóságosan a nők érdekeit képviselje. A konzervatív jobboldali kormány Magyarországon az a házasság reneszánsz pedig nyilvánvaló, hogy ellenhatás a fenyegetően fellépő alternatív életformák ellen, amik tovább mélyítenék Magyarországon és a Kárpát-medencében a demográfiai problémát. Kulturálisan, tehát az, hogy most annyira házasságpárti, tehát annyira a közbeszédet elfoglalja, a politikai közbeszédet jelenleg Magyarországon a házasságpártiság, ez egy válasz arra a politikai nyomásra, ami nyugatról jön. Kulturálisan a hollywoodi boldogságmodell mindent elsöprően arat. Mentális diktátumként üzeni a világban, hogy az üdvösség ügy letéteményese a megtalált igazi, és ezzel hatékonyan hiszterizálja a társkeresést, mert alternatíva nélküli boldogságmodellt erőltet ránk. Vagyis a filmipar arról szól, hogy ha boldog akarsz lenni, akkor az a tökéletes párkapcsolat. És mivel nem találtad meg, neked annyi. És mivel savanyú a szőlő, egyedül élünk, hát elmegyünk ebbe a virtuális világba, hogy átkapcsoljunk, hogy bebezzeg másnak, milyen jó. Tehát beszél arról, hogy társ. Igen, fontos a társ, de nincsen küldetés és nincsen cél. Én emlékszem egyszer, hogy fiatal teológus hallgató voltam, Fülig szerelmes valakibe, volt egy lelki gondozó, Tüdős Klára néni, és a beszélgetés során ugye azt akartam tőle megtudni, hogy ugye ez az igazi, és ugye ezt az Isten nekem rendelte, és akkor egyszer Klára néni hallgatott, és akkor azt válaszolta nekem, hogy tudod, Éván, társ nélkül lehet élni, de Isten nélkül nem. Hát ezzel a mondatával engem mérik sértett, mert én fordítva gondoltam. Én úgy gondoltam, hogy ha társam megvan, akkor rajta keresztül az Isten is megvan, és igazából hát el nem tudtam képzelni a társamat, társ nélkül az életet, és azért sértődtem meg, mert a 70-es, 80-as években a magyarországi egyházban a szerelemről senki olyan szépen nem tudott beszélni, mint ez a rozog a kis félig vak öregasszony, Tüdős Klára néni. És emlékszem, hogy egyszer eljött a gyülekezetünkbe egy szeretett vendégségre, és én nem ismerve őt úgy karikíroztam otthon, hogy na hát ilyet is csak az egyház tud kitalálni, hogy a fiatalság problémáiról egy ilyen vénasszony kérdezzenek meg. És akkor az édesanyám csöndesen azt mondta, hogy Évikém, na majd kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz, ha hazajössz. És tudom, hogy hallgattuk, egy csomó fiatal volt, mert ugye a fiatalság problémáiról, és ahogy Klára néni beszélt a szerelemről, meg mindenről, ugye Tüdős Klára híres divattervező volt az operaházban, művésznő, filmrendező, nem tudom, ismerős a neve, de a 40-es, 50-es években, ha valaki ronda volt a Pesten, az a hír, azt szokták mondani, hogy ennek a képét se Tüdős Klára tervezte. Szóval Klára néni egy ilyen nagyvilági dáma volt, a felesége, vagy a férje a telepi kormányban államtitkár volt, és aztán Ravasz László révén került az egyházba, és lett a Nőszövetségnek legendás alakja. Na, szóval Klára néni azt mondta, hogy társ nélkül lehet élni, de Isten nélkül nem, és hát ez nagy sértés volt, mert pont ő mondja, aki olyan szépen tudott beszélni erről, hogy amikor hallgattuk mi fiatalok az előadását, akkor azzal fejezte be, hogy na de az én életem egy nagy regény, beszélhetnék erről órákig. És akkor erre váratlanul megszólaltam a tömegben, de csak még egy fejezetet tessék mondani. És akkor azt mondta, hogy na jó, akkor gyertek, látogassátok meg, és így kezdődött, alakult ki a kapcsolat. Az egyedüllét témájához visszatérve, ezután a kis exkurzus után, a legnagyobb probléma az, hogy nem csak modellválságban, szoktuk mondani, hogy a házasságban modell, nincs igazán megfelelő modell, hogy ahol nincs összepasszítva a mai modern életforma és a házasság, és ezért is van annyira válságban, de ami az egyedüllét életvezetési mintáját illeti, ott nem csak a modellválság a probléma, hanem egyenesen modellhiány van. A mai korunk, ugye ez a szingli világ elindul, de az egyház mit tud erre válaszolni alternatívaként, egy olyan ütős modellt nem tud kínálni, hogy úgy ehhez tudjanak kapcsolódni tömegek. Na most egy kicsit menjünk vissza, nézzünk bele az egyháztörténeti világ visszapillantó tükörbe, hogy ezt az egyedüllét dolgot hogy is oldották meg a korábbi korokban, az egyház milyen modellt kínál. Hát tudjuk, hogy a Bibliában szerepel ez a teljes élettel való, és az Istennek odaszánt teljes élet, megjelenik ez, és hát ugye Pál apostolnál is, meg a Jézust követő asszonyok között is voltak egyedülállók. Az egyház törte részletekben nem megyek bele, a középkor igazán sokat profitált a kolostorok révén az egyedülállókból. Talán egy kis túlzással mondhatni azt, hogy a középkor szupermenje szerzetes volt, és a szupervúmenje pedig az apáca, tehát a középkor dolgozott ki egy olyan teológiát, miszerint a magasabb rendű életforma, az egyedül való élet, a teljes életet Krisztusnak szentelni. És valójában a nők között, a nők számára vagy a férhez menés volt, vagy ez volt az egyetlen karrier lehetőség, a spirituális kitörés és a társadalmi felemelkedés útja. Hát igen, ha stílusos lettem volna, akkor Hildegard von Bingentől hoztam volna el énekeket. Ő egy többek között, ő egy olyan apáca volt, aki szinte polihisztor volt, mert hüves könyvet írt, gyógynövényekkel foglalkozott, zenét szerzett, prédikált, egy nagy misztikusa volt a középkornak, de sok ilyen volt. Szakrális presztízse igen magas volt, és tulajdonképpen így kerültek be az egyháztörténelembe a parasztszármazású szentek. Igaz, hogy hát tudjuk, hogy azért az ódon falak között sok minden történt, ami nem megfelelhető a Bibliával. Nyilván, hogy ez az életforma is sem volt mentes a kísértéstől. Protestáns körökben pedig a diakoniszák világa és a diakónus közösségek kínáltak alternatív életformát az egyedül maradottak számára. Ugrunk egy nagyot. Az 50-es években feloszlatott szerzetes rendek és anyaházak a 90-es években nem tudtak számottevően újjáalakulni, és felvetődik a kérdés, hogy miért. Nyilvánvalóan volt egy tradíció szakadás, nem volt, aki ezt továbbadja, de ennek az oka nem csak a tradíció szakadás, hanem az, hogy egy teljesen változott világban élünk, és manapság az, hogy az egyedül való élet és egy kegyelmi ajándék Istentől, ez egy kicsit a köztudatba úgy jön le, hogy ez egy kegyetlen kegyelmi ajándék, mert nem jelenik meg ennek az ereje. Igazából, ha megkérdeznék valakit itt a hallgatóság közül, hogy van-e a mintatárában, a barátság vagy ismerős gyűjteményében olyan valaki, aki ezt az egyedüllétet igazán jól tudta végigcsinálni, tehát ilyen kegyelmi ajándékként, akkor lehet, hogy hallgatnánk, és senki nem jutna eszünkbe. Nekem előttem Juhász Zsófia lelkésznő és a magyarországi diakónia teológia egyik nagyon fontos, tehát diakónia teológia anyja volt minta, aki a 90-es években halt meg, és én fiatal lelkészként és teológaként tőle hallottam arról, hogy van olyan érvényes élet, hogy teljes választjuk, amikor nem arról van szó, hogy hát igen, így alakult az életem, olyan szerencsétlen vagyok, hogy nem mentem férhez, hanem választás és elhivatás az, hogy én egyedül élek, és nála még egy nagyon, igen, még érdekes dolog az, hogy Romániában, én nem tudok pontos adatot, de meggyőződésem, hogy jelenleg az ortodox egyház a legnagyobb női munkaerő foglalkoztató. És a hatékonyságuk üzenete az elgondolkoztató. Itt még megjelenik az egyedüllét, meg ez az apáca, mint napjainkban megélhető életforma. De még a történelmi korok idézeténél kihagytam, hogy a polgári világ jól bejáratott nagynéni, nagybácsi műfaját, amikor az egyedülvalók a nagy család tagjaként szerepeltek. Igaz, hogy ez a nagynéni műfaj presztízse, ez igazából az anyóséval vetekedett, de mégis egy legitim életforma volt. Manapság, hogy néz ki ez a nagynéni műfaj, valaki némileg sarkosan és karikírozva így fogalmazta meg, hogy a fiatalok életében többnyire már a szülők is le vannak játszva a pályáról, éppen ezért a nagynéninek még a létezése is ciki. Persze, amíg a gyerekek kicsik, ezek a nagy családtagok nélkülözhetetlen babysitterek, és olykor a tinédzserek számára az egyetlen menekülési útvonal az esetleges szülői zsarnokság alól. De felnőve, ha a nagynéni nem megcsapolható pénzforrás, akkor lehetőleg tűnjön el a láthatáról, és felejts el az idétlen kérdezős kérdéseit, amikor tuti biztos, hogy az unokaöcsöknél vagy a húgoknál a már lejárt szavatosságú barátnőre vagy barátra kérdez rá. Ha egyáltalán van még annyi memóriája, hogy a szökő évben látott unokaöcs vagy unokahúg nevére emlékezzen. Szóval ez a nagynéni műfaj napjainkra egy nagyon ingatag terület lett, persze tisztelet a kivételnek, és tudom, hogy van aki ezt jól tudja csinálni. De az egy nagyon fontos gondolat, hogy a korábbi korok legalább kínáltak alternatív életformát a nők számára, házasságot, családot, nagy családot, vagy szerzetes rendet. De mindegyik életforma közösségi életforma volt. És most kezdtünk napjainkban a szingli létmód előretörése, az nagyon is valóságos, és hogy tudunk-e valami alternatívát, mint egyház felkínálni. Még tehát ahol az egyedüllétben a megajándékozottság viszi a prímet, és nem pedig az így sikerült, és a hozzuk ki belőle, amit tudunk keserve. Juhász Zsófiának van egy pár versora, ez leképezi azt, hogy számára valóban elhivatás volt az egyedüllét. Egész világot adj, hogyha adsz, apró darabkák nem számítanak. Egész világot kaptál, nem felett. Ő azért jött, hogy bővölködjenek. Tehát itt az egyedüllét a szolgálatra adatott. Tehát hogy is van ez, hogy egyedüllét, ki az, aki erre elhivatást kapott, és ez még, amikor ezt a témát tárgyaljuk, akkor meg kell említeni azt, hogy egy híres felmérés készült Amerikában még 1948-ban, ez az emberek szexualitására, szexuális gyakorlatára irányult, és ez a felmérés 6 csoportot különböztetett meg. Az egyik csoport, az egyik oldalon vannak a szuperférfiak és a szupernők, és a másik oldalon pedig az aszexuálisak. És az emberek nagy többsége, tehát akik nagyon erős szexuális késztetéssel születnek, és vannak olyanok, akiknél ez hiányzik. És ez a, és van egy olyan csoport, aki a saját neméhez vonzódik, és ez a felmérés azt mutatja, hogy különböző testi ajándékokkal, testi késztetéssel születünk, és Isten ehhez méri az elhívásunkat, a küldetésünket, és oda kell, tehát a biológiai indítatások is segítenek abban, hogy felismerjük, hogy ki mire predestinál Isten. Nagyon szeretem a példabeszédeknek ezt a mondatát, hogy szegénységet vagy gazdagságot ne adj nekem, táplálj engem hozzám illő eledellel. Tehát nem mindenkinek a hozzáillő eledel a nagy család. Veszettül megy az idő. Meddig beszélhetek én? Bocsánat, hogy én itt még a felénél se tartok.
Még 20 perc maximum.
Jaj. Na most, még itt az egyedülállók témájában nyilván, hogy ez egy olyan gazdag téma, hogy nem lehet mindent elmondani, de beszélnék az özvegyekről és az elváltakról. Ami az özvegységet illeti, megint Tüdös Klárát idézem, neki volt egy nagyon nagy boldog házassága, és amikor a férjét el kellett veszíteni, akkor írta le ezt a mondatot, hogy az Isten narkózisban amputál. Ami azt jelenti, hogy a társunk elvesztése az olyan, mintha egy tagunkat vágnák le, és Isten, aki Isten megadhatja ezt a kegyelmet, hogy olyan módon lelkileg érzésteleníti ezt, mint amikor altatásban vagyunk, hogy időt kapjunk ahhoz, hogy felocsúdjunk, hogy ez az iszonyatos seb begyógyuljon. Még egy történetet mondani a saját életemből, hogy van egy, még a teológián már barátnők voltunk, az egyik lelkésznő társam, aki férhez ment, egy nagyon értékes, tehetséges lelkészhez, teológushoz, aki a 70-es, 80-as években valóban a magyarországi református egyháznak nagy reménysége volt. És olyan meseszép boldogság volt az ő házasságuk, és aztán egyszer, amikor jöttek haza a szülőktől vidékre, egy teherautó beléjük hajtott, és a férje meghalt. És mentem be, nyilván ő is megsebesült, és mentem be a kórházba, hogy meglátogassam, és végig lapoztam a Bibliát, de az ég adta világon nem találtam egy igét sem, amit ebben a helyzetben én mondani tudtam volna neki. És akkor erre azzal fogadott, hogy képzeld el, Éva, én ezt az igét kaptam, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Azt mondja, mind a kettő ismerjük ezt az igét, és azt mondja, hogy de én nekem most ez a szó, hogy mindenkor kezdett világítani. És egyszerűen parancsot kaptam arra, hogy ne zokogjak, ne sírjak, hanem örüljek. És erre azt mondtam neki, hogy hát az Úristen helyében én azért más igét adtam volna neked, de vele nem tudok versenyezni. És akkor úgy elnevettük magunkat, és ebben a pillanatban lépett be fekete ruhába, ógyászos arccal Cseri Kálmán, és látta, hogy mi ott nevetgélünk, úgy látta, hogy visszafúkolt, hogy jött ugye, nagyon szerette a férjét, meg ismertett a házaspárt, hogy hát ezek megőrültek, hát most ő itt elkészült a vigasztaló üzenetemről, de most kit vigasztaljon? Ezek itt nevetgélnek. Az Isten narkózisban amputál. És azért kell a narkózis, hogy eljussunk abból a gondolatkörből, hogy ez nekem jár. Ez egy nagyon erős üzenete napjainkban. Odáig, hogy jövök én ahhoz? Mert Klára néni is idáig jutott, Klára nénit is idáig jutotta el a narkózis, hogy jövök én ahhoz, hogy az Isten nekem egy ilyen szép kapcsolatot adott. Ő ezt 5 évre mérte ki, vagy 25 évre, de akkor is nem lehetne ezért, nem lehetnék azért hálás, és a szomorúságot ez a narkózis segít átkódolni, vagy ezt a végzetes fájdalmat, ez egy akkora fájdalom a társ elveszítése, hogy tehát eljutatni oda, hogy de hát hogy jövök én ahhoz, hogy az Isten nekem ilyen ajándékot adjon, mint amit én kaphattam a társamba. Nagyon szép a Bibliában az ézsaiási ígéktől kezdve a későbbi profétáknál, ahogy a proféták ezt az iszonyatos, traumatikus élményt a zsidó nép számára, hogy ugye lerombolták Jeruzsálemet, és 70 évig fogságba, Babilonba kellett menni, és aztán ott meg nem maradhattak, hanem egy idő után Isten azt mondta, hogy vissza kell jönni, és újra kell építeni a lerombolt Jeruzsálemet. Tehát a újrakezdés, a teljes pusztulás a halál után. A proféták mindig úgy csinálják, hogy van egy ilyen angol szó, ez egy pszichológiai szakszó, hogy reframing. Tehát mind újra keretezik, tehát új keret, mint amikor egy képet kiveszünk egy régi elhasznált keretből, és egy új keretbe rakjuk. És Istennek van hatalma arra, hogy az életünk történeteit a halál vagy tragédia után egy új keretbe rakja, azzal, hogy igaztal, megszólal, beszél hozzánk, tehát megjelenik, csalogat, meghallgat bennünket, olyan szép bibliai, az Ézsaiás 50-ben is olyan szép bibliai szövegek vannak, ahogy az Isten, mint égi társ, mint egy együttérző te jelenik meg, aki nem fárad el, aki nekünk alkotunk, megváltunk, és az életünk célba juttatója. A válás még A válás is amputáció, de lehetnek olyan kegyetlen konstellációk, amikor elmarad az érzéstelenítés, és nagyon eldurvul, és elmérgesedik a seb. A válásnál pedig Gyökösi Bandi bácsit idézem, ő mondja ezt az alaptételt, hogy amikor egy kapcsolat megromlik, akkor azt a kérdést kell föltenni, hogy ez a kapcsolat meghalt már, vagy csak nagyon beteg. És ez iszonyatosan fontos, ez a pontos diagnózis, és általában ennek a felállítására a párok nem is képesek maguktól, hanem külső segítségkel, mert a nagyon beteget rengeteg költséggel, életmódváltással, külső segítség bevonásával gyógyítani kell, de a meghalt kapcsolatot szorongatni veszélyes, lélekmérgező, ami meghalt, azt el kell temetni. Emlékszem, hogy fiatal lelkésznőként öreg otthont vezettem Debrecenben, és volt egy, hát már demens idős asszony. Mi csillagvirágszálnak hívtuk, mert olyan ragyogó kék szeme volt, és a mindenért az emberre tudott mosolyogni. És csillagvirágszálnak 90 éves kora felett elkezdett üszkösödni a lába, már nagyon rossz állapotban volt. És amikor mentem be a kórházba, mivel nem volt senki hozzátartozója, csak mi voltunk, akkor az orvos azt mondta, hogy le kell vágni. És hát én fölháborodtam, hogy hát ilyet nem tehet ezzel az idős asszonnyal, nézze meg, milyen nyomorúságos állapotban van, még egy amputáció. És akkor az orvos rám nézett, és azt mondta, hogy hát akkor vigye haza, és akkor nézze végig, hogy hogy rohad a lába, és hogy pusztul el benne. Miért én vagyok a kegyetlen, hogy ezt a diagnózist mondja? Azt gondolja, hogy maga szereti? És csillagvirágszálnak amputálni kellett a lábát. És az volt a kiárat ebből a nyomorúságból. És tudom, hogy amikor legközelebb mentem, akkor be, hogy mit mondjak neki, nem is tudja, nem tudja, hogy mi történt vele, és egyáltalán hogy legyen. És emlékszem, hogy nyár volt, oda mentem az ágyához, és meglátta a szoknyámat, egy ilyen virágos szoknya volt, megfogta, és azt mondta, hogy jaj, de szép ez a szoknya. Na mondom, jó van, köszönöm Uram Istenem, megoldottad a nagy problémát, nem kell nekem semmiről beszélni, hanem csak a szép szoknyáról, és azóta nagybecsben tartottam, sokáig nagybecsben tartottam azt a szoknyát. Válás, amputálás. Na, most akkor jöjjünk az igazi lényeghez, a kérdések megválaszolásába. Hogy mit kezdjenek az egyedülállók a cél és a társ kettősségével. Mit jelent az, hogy küldetésben mindvégig, és olyan érdekes, hogy kezembe került ez a könyv, 5 szeretetnyelv szólóban, egyedül, de nem magányosan. Tehát az egyedülállóknak, ez egy bestseller ez a könyv, az egyedülállóknak szól, de miről szól ez a könyv? Az egyedülállókat is szeretni tanítja. És elmondja, hogy ugyanúgy, mint a házasságban élőknek iratott ez a híres könyv, hogy 5 féle szeretetnyelv van, az elismerő szavak, a minőségi idő, az ajándékozás, a szívességek, a testi érintés, és tudni kell, hogy kinek mi a szeretet nyelve, mert csak azon ért. És azt mondja, hogy még ha nem élsz is házasságban is, be kell iratkoznod ebbe az iskolába, és meg kell tanulnod ezt szeretni. A szeretet nyelv, tehát igazán a nagy kérdés az, hogy mi az egyház, mit mondunk az egyedül élőknek, és hol válaszoljuk meg azt, hogy társ és cél. Hát a célt azt Isten megadhatja, a küldetést arról nem beszélek, de a társ szót egy kicsit megváltoztatnám, és azt mondanám, hogy testvér. Vannak olyan teológusok napjainkban, akik azt mondják, hogy az egyház jövője a radikális életközösségben van, a konzum kereszténység helyett. És a radikális életközösség alapköve a jól értelmezett testvériség. A konzum kereszténység az azt jelenti, hogy elmegyek a templomba, mert a vasárnapi ebéd előtt még szükségem van valami lelki táplálékra is, tehát akarok én kapni valamit. A radikális életközösség pedig az, hogy a kereszténység arról szól, hogy sokkal több, mint hogy én kapjak, a testvérügyet komolyan kell venni. Ismerjük a József történetét. Abban van az, hogy ugye Jákob a sok gyerekek közül Józsefet szerette legjobban, és Józsefnek mondja azt, hogy amikor a bátyai legeltették a juhokat, hogy eredj el, és keresd meg a testvéreidet, és kérdezd meg, hogy jól vannak-e. Tehát az egyedülállók, meg egyáltalán minnyájunknak nagy témája kell, hogy legyen a testvér. És tulajdonképpen az egész kereszténység lényege ebben a szóban, ennek a szónak a radikális újra értelmezésében van, hiszen karácsony is erről szól, hogy az Isten a mi Úrunk Jézus Krisztust elküldte erre a világra, hogy eredj el és keresd meg a testvéreidet. Na most tudjuk azt, hogy a testvérkeresés nem veszélytelen vállalkozás. Tudjuk azt, hogy Józsefet a testvérei kis hián megölték, tudva dobták, a mi Úrunk Jézus Krisztus pedig a kereszten végezte. De ennek ellenére ti rosszat gondoltatok ellenem, de az Isten jóra fordította azt. Ez a útbadobás lett valójában a család megmentésének az egyik állomása, hiszen József Egyiptomba került, tudjuk, hogy aztán a fáraó főembere lett, és éhínség idején a testvérek oda mentek. És erről szól, vagy itt az egyedül állók életében a feloldás, hogy, és ez a nagy kérdés, hogy a testvérügyet meg tudom-e élni, és ugyanis a ígéret van arra, hogyha ketten-hárman összejövünk az ő nevébe, akkor ő közöttünk van, és sokat számít a vérségi kapcsolat is, de ha át tud alakulni az egyház radikális életközösségé, akkor az a testvér kapcsolat, ami interpersonális, tehát én és te, az transpersonálissá alakulhat, vagyis ha ketten-hárman összejöttök az én nevembe, én közöttetek vagyok. Tehát megjelenik benne egy isteni minőség. És abban a pillanatban, ha megjelenik az isteni minőség, az olyan szintű boldogságot ad, az olyan szintű feloldást, amit a világ nem tud. A szingli világ nem ismer. De ez az egyház titka, hogy van testvéri közösség, és gyakorlatilag az egyedül létnek minden sebe ebben feloldódhat, és megvalósulhat az élet alap követelménye, hogy küldetés kell hozzá, cél kell, és társ. Megkaphatjuk a társat. Nem úgy, hogy jeggyűrű, de Stefanskynek van egy ilyen mondata, hogy szabaduljunk fel a tökéletesség terrorja alól, és legyen bátorságunk a felemássághoz. Ami nem úgy teljes, ahogy mi gondoljuk, de Istennek van hatalma. Még abból az iszonyúan elszúrt kapcsolatból is, ami József és a testvérei között volt, egy életet és jövőt kínáló kapcsolatot létrehozni. Szóval, hogyan kerülhetünk le mi nyuszikák, egyedülálló nyuszikák az oroszlán étlapjáról, hogy ne morzsoljon szét a boldogtalanság és a nyomorúság, hát cél és nem társ, testvér. Ennek a radikális komolyan vételével. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, ez nagyon jó végszó volt.
Erre csak azt tudom mondani, hogy nem jó az ember megerőzni.
Ezért kell a testvér.
Ezért kell a testvér, folytatja az előadó.